folytatása következik az előző vasárnapi üzenetnek, amiről beszélni fogok, kapcsolódik, akár össze is köthető. Akik itt voltatok a múlt alkalommal, a tékozló fiú történetét boncolgattuk. Egy gyönyörű megtérés, gyönyörű történet a megtérésről. Ugye Jézus példabeszédekben beszélt, Jézus rengeteg történetet mondott, és a legértelmesebb beszéd az a példabeszéd. Gondoljatok bele, hogy akkor az emberek nem voltak ilyen műveltek, nem volt internet, nem jutottak annyi információhoz. Egyszerű emberek voltak, akiknek Jézus prédikált, és azok az egyszerű emberek, azok nagyon-nagyon értették, hiszen olyan példákon keresztül értette meg Jézus velük az evangéliumot, ami számukra kézzelfogható volt. A tékozló fiú, a magvető, és lehetne sorolni a háló, a gyalom, lehetne sorolni azokat a példázatokat, amiket Jézus elmondott, és az egyik legértelmesebb beszéd a példabeszéd. A tékozló fiú története egy csodálatos történet, Jézus ezt több mint 2000 évvel ezelőtt mondta el, és ez az üzenet, ez a történet, ez ma is szól hozzánk. Hiszen mindannyian, amikor megismertük az Urat, vagy mielőtt megismertük az Urat, mindannyian a világban voltunk, mindannyian elveszettek voltunk, mindannyian a sátán gyermekei voltunk. Amikor találkoztunk az Úrral, amikor hallottuk az ő igéjét, amikor befogadtuk őt, ahogy Pál mondta, ugye azt mondta, hogy ő nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem ment és végezte a munkáját, amit végezni kellett. Mi is, mikor beleszületünk Isten országába, akkor csecsemőként születünk meg, szellemi értelemben mindannyian csecsemők vagyunk, nem ismerjük az Úr dolgait, ismertük a világ dolgait, de még nem ismertük meg azt a rendszert, amiben beleszülettünk. Ez fizikai szinten csecsemőként is ugyanígy van, amikor egy csecsemő beleszületik ebbe a világba, akkor az égvilágon semmit nem tud, gondoskodásra, ellátásra van szüksége, a szülei gondoskodnak róla. Ugyanez a helyzet szellemi értelemben is, amikor valaki új teremtésé lesz Krisztusban, amikor valaki Isten fiává lesz, akkor Istennek az örökösévé válik. De nyilván ezzel az örökséggel nem tud mit kezdeni, hogyha nem ismeri meg annak az országnak a rendszerét, Isten országának a rendszerét. Tehát két párhuzamos rendszer fut ebben a világban, az egyik az e világ rendszere, ami nem Isten rendszere, és Isten országának a rendszere. És Istennek az a célja, az a terve, hogy miután megismertük őt, akkor megismerjük Isten dolgait, hogy el tudjunk igazodni Isten országába, és az a lényeg, hogy birtokba tudjuk venni azt az örökséget, amit az Atya nekünk tervezett. És egy nagyon-nagyon jó örökségünk van, mert beleszülettünk Isten áldásaiba. És ez egy csodálatos dolog. Ugyanúgy ez a tékozló fiú, tehát itt párhuzamos a történet, ezt lehet értelmezni olyan szinten is, mint egy fizikai atya, de valójában ez a történet a mi szellemi atyánkról szól, aki mindent megteremtett az ő gyermekei számára. Beleszülettek, ugye nem mi hoztuk létre ezt a világot, ezt az atya hozta létre, az atya tervezte meg, az atya teremtette az embert, és az ő fiának, az ő gyermekének teremtette, és megáldotta őt, hiszen ezt az egész világot azért teremtette, hogy az ő gyermekei örököljék ezt a földet, uralkodjanak. Ugye Isten megáldotta az első emberpárt, megáldotta Ádámot. Mindig néha-néha vissza kell lapoznunk a gyökerekhez és a teljesen alapokhoz, hogy Isten első szava az emberhez, a gyermekéhez az volt, hogy megáldalak téged. Tehát nem utasításokkal látta el, nem mondott neki olyan dolgokat, hogy mit kell, hogy tegyél, hogy megfelelj nekem, hogy szeresselek, hanem egyszerűen csak megáldotta az embert, és úrrá tette Isten a kezei munkáin, ezt meg is emlékezik erről a Zsoltáros, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, hogy úrrá tette őt kezei munkáin. Kisistenek teremtett bennünket. A tékozló fiú története ugyanerről szól, hogy ez a fiú beleszületett egy, most egy csak kicsi rövid ismétlés, visszatekintés, hogy kerek legyen a történet. Beleszületett az atya vagyonába, és tulajdonképpen ők voltak a fiak, ők lettek volna az örökösök, de ez a kisebbik fiú elégedetlen volt a helyzetével, és többre vágyott. Úgy, ahogy az első emberpár. Az első emberpárnak megvolt a teljes ellátása, Isten közelébe voltak, Istennel voltak élő kapcsolatban, közösséggel. Egyébként a megáldani szó, az megnéztem néhány értelmező szót, tehát azt jelenti, hogy isteni erővel, isteni hatalommal felruházni valakit. Ezt jelenti az áldás. Egy mennyei erő az uralkodásra. Egy mennyei erő arra, hogy mi tudjunk boldogulni, és tudjunk uralkodni ebben az életben az egy Jézus Krisztus által. Ez egy csodálatos dolog az áldás, és majd fogjuk ezt látni még egy másik történetben, hogy mennyire fontos Istennek az, hogy mi az ő áldásaiban járjunk. Hiszen az Atya, amit megteremtett, azt mind az ő gyermekeinek teremtette meg. Az ellenség nyilván nem akarta, tehát az ördög, maga a sátán, a gonosz, a kígyó az nem akarta, hogy az ember átvegye és birtokolni tudja az örökségét, hogy élvezni tudja az Atya szeretetét, hogy az ember közösségbe legyen az Atyához, éppen ezért megtévesztette. Nagyon érdekes, ha megnézitek a gonosznak a természetét, ha megnézitek a sátán természetét, feleségemmel beszélgettem, és mondom, figyelj, olvastál-e a Bibliában, hogy az ördög kiabált valakivel? Vagy nagyon agresszívan nyilvánult meg? Mondom, nagyon érdekes, soha nem jutott ez eszembe, de talán nem tudom, lehet, hogy tévedek, de nem nagyon ismerek ilyen területet. A gonosz az mindig ravasz. A gonosz az simulékony, az Efézus 6-ban is olvassuk, hogy a gonosz az ördög ravasságával szembe kell ellenállnunk. A gonosz az azért ilyen simulékony, és pontosan ez a megtévesztés nagyon kedvesen szól, és nagyon igyekszik hatni az embereknek az érzékeire. Tehát az ember az hármas felépítésű, ezt tudjátok, szellem, lélek és test. Tudjuk, hogy minden a gondolatainkban dől el. Tehát ilyen szempontból az agyunk a központ, a valódi lényünk az a szellemünk, és a szellemünk lett teremtve Istennel közösségben. Az értelmünkben pedig eldöntjük a dolgokat, és ugye van testünk, egy fizikai testben élünk. Ezt tudjátok. Na most a felnövekedés az azt jelenti Krisztusban, hogy pontosan az ördög az érzelmeinken keresztül próbál hatni az elménkre. Isten pedig szellem, Isten pedig a szellemünkön keresztül kommunikál. Hogy milyen döntést hozunk, hogy jó döntést hozunk, Isten szerint való döntést hozunk, vagy érzéki döntést hozunk, az azt jelenti, hogy melyik a domináns a számunkra. És az ördög nagyon-nagyon szeretne az érzékeinkre hatni. Az érzéseinkre és az érzékeinkre. Ezért mondja az első korintusi levél, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok nékik meg sem érthetik, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. És a gonosz az mindig az érzékeinkre hat. Amikor szellemben felnövekedett valaki, az annyit jelent, hogy döntő befolyással nem az érzései, nem a saját gondolatai, nem a kívánsága, tehát nem a hústest kívánságai a dominánsak, hanem az, amit Isten mondott. Az érzések ellenére olyan döntést hozunk, ami Isten szerint való és Isten szelleme szerint való. Na most ez a tékozló fiú mire appellál? Tehát nyilván az érzései, az érzelmei, a kívánságai vitték bele abba a tragikus helyzetbe, amiben valójában került, és az első emberpárral ugyanezt történt. Hiszen mire próbált hatni a kígyó? Az értelmére, meg az érzelmére. Hogy hát neked nincs meg mindened, neked nem jó a helyzeted, sokkal több van ettől Istentől, hogyha megtudod, mi a jó és mi a rossz, leszel a jó és gonosz tudás fájáról, akkor olyan leszel, mint Isten, jó és rossznak a tudója. Mire hatott az ördög? Az érzelmeire. Az ember érzelmeire, az ember becsvágyára, az embernek a kívánságára. És az ördög az a hazugságnak a mestere. Jézus pontosan elmagyarázta, hogy ő a hazugságnak az atya. Ő a megtévesztő. És ha egy embert meg tud téveszteni a gonosz, akkor valójában azt csinál vele, amit akar. Innen jönnek a rossz döntések. Tehát ennek a fiúnak az életében is ugyanez a helyzet. Hozott egy rossz döntést. Ki követelte az apjától a jussát, tehát múlt héten ezt elemeztük, nem szeretnék a részleteiben belemenni. És az atya néha megengedi, hogy menjünk a saját fejünk után. Elhangzott már többször is, hogy Isten nem a kívánságaink szerint ad, hanem a hitünk szerint. Tehát hálát adunk Istennek, hogy minden kívánságunkat nem adja meg, de ebben az esetben az atya mégis teljesítette ennek a fiúnak a kívánságát, és azt mondta, jó van fiam, hát ha te már ilyen nagy fiúnak érzed magad, akkor tessék itt a jussod, és ugye mind a két testvér között elosztotta a nagyobbik és a kisebbik fölött. Nyilván ez az ember még tapasztalatlan volt. Az atya pontosan tudta, és azt is tudta, hogy ettől búcsút vehet, amit odaadott neki, hiszen ez a fiú nem tudja kezelni. Ez a fiú még az életében nem hozott létre semmit. Ez a fiú folyamatosan az atya ellátásában volt, szolgák vették körül, emberek udvarolták körül, és lehet, hogy egy elkényeztetett fiú volt, hiszen egy gazdag apának volt a gyermeke. És ha megnézitek a világban is, a legtöbb esetben azt látjuk, hogy jó körülmények között élő szülőknek a gyermekei csúsznak félre, csúsznak el a kábítószer irányába, az alkoholizmus irányába. Egyszerűen ez az Ádámtól örökölt nyughatatlan természetünk, amikor mi szeretnénk irányítani a saját fejünkből, a saját eszünkből, a saját magunk életét. És ugyanezt tette ez a fiú. Hát tudjuk, hogy hova vezetett a dolog, amíg volt pénze, voltak barátai, nagyon gyorsan elfogyott a pénz, nagyon gyorsan elfogyott a barát, és ugye jöttek a körülmények, ezt a múlt héten megbeszéltük, jött egy válság éppen abban az időben, és hát elfogyott a pénze. Mit látunk ebben megint? Azt, hogy ez a fiú hogyan gondolkodott. Éljünk, vigadjunk, bulizzunk, aztán majd egyszer úgy is vége lesz. Ez a világi gondolkodás, ahogy gondolkodott, hogy együnk, igyunk, egyszer úgy is meghalunk. Ugye hallottátok ezt a mondást. Nem számít. Az ember nem gondolta jövőre, nem gondolkodott előre. Amit kapott, azt nem fektette be. Erről is olvasunk példázatot a talentumoknál. Egyszerűen nem gyarapította Isten vagyonát, vagy az atya vagyonát, hanem egyszerűen eltékozolta és elszórta, hiszen az ember Isten nélkül nem képes kormányozni a saját maga életét. Ezt sokan tettük Isten nélkül, amíg meg nem ismertük őt, és most, hogy megismertük őt, az, hogy most növekedünk ő benne, még nagyon gyakran fordul elő, hogy a saját kezünkbe vesszük a saját magunk irányítását, és az atya beszédét, az atya szavát, Isten igéjét figyelmen kívül hagyjuk. Ez mindig zsákutcába visz bennünket, amikor letérünk arról a keskeny krisztusi útról, ahova Isten elhívott bennünket. Mind a két útfélen árok van. Nagyon-nagyon könnyű beleesni az árokba. És bizony, néha útirányt kell módosítanunk, néha meg kell állnunk, néha meg kell vizsgálni magunkat, hogy jó irányba megyünk-e. Ugye, tehát azt a kis viccet talán ismeritek, a teknős meg a csiga, amikor ugye mennek és mondja a csiga teknősnek, de jó, hogy lassan megyünk, de jó, hogy lassan megyünk. És kérdezi a teknős, hát miért jó, hogy lassan megyünk? Mert rossz irányba megyünk, mert rossz irányba megyünk. Tehát ismeritek ezt a kis vicceskét, és valójában így van velünk is, hogy néha meg kell vizsgálni az útirányunkat, hogy tényleg jó irányba megyünk-e. Tényleg a mi kívánságaink szerint megyünk, és annyira eluralkodtak rajtunk a vágyak, a kívánságok, hogy tönkre tesszük a saját magunk életét. Többször történt ilyesmi velünk. Tehát ha visszatérve erre a tékozló fiúval, ugyanezt történt vele is. Nyilván, mivel hogy semmilyen tapasztalata nem volt, ugye, hogy az első emberpárnak sem, nyilván nem tudtak kezelni azt, amit Isten rábízott. Tehát rossz döntést hozott. És mi lett a vége? Jöttek a körülmények, jött a válság, amit már nem tudott kezelni, mint ahogy sok esetben mi sem tudtuk kezelni a saját életünkben. És hát nagyon-nagyon rossz helyzetbe került, a disznók közéke, disznópásztorra szegődött el, aztán még nem volt mit ennie sem. És ezen a ponton érkezett el az, hogy magába szállt. Ugye néha Isten megengedi azt, hogy menjünk a saját fejünk után, és bizonyos leckét az embernek meg kell tanulnia, a saját tapasztalatán tanulják meg sokan azt, hogy egy kicsit át kellett volna gondolni ezt a helyzetet. Talán hallgatni kellett volna az atyára. Talán az atya ezeket a dolgokat sokkal jobban tudja. Van egy olyan világi mondás is, lehet, hogy hallottátok, hogy az életünk túl rövid ahhoz, hogy minden hibát magunk kövessünk el, ugye? Tehát ezért tanuljunk máséból is. Tehát az atya már sok mindenen átment. Egy idősebb ember, aki már többet élt, annak van tapasztalata. Pál is írja a Timóteuszhoz írt levélben, hogy az ifjúkori kívánságokat került. Mi a baj az ifjúsággal? Mi a baj? Hát semmi, hát az egy csodálatos dolog, az egy nagyon jó dolog, de az ifjaknak nincs meg az sok esetben, ami megvan egy idősebb, egy tapasztaltabb embernek, hiszen sok mindenen átment már. Nézd meg, a gyereknek nincs veszélyérzete, ugrálnak, tehát nézzük az unokákat, sokszor a fejünket fogjuk, és nem tudom, hány angyalért imádkozunk, hogy ott óvják, vigyázzák őket, nincs felelősségérzete. És ez a baj az ifjúsággal, semmi más, és sok minden olyan dologba belekeveredik az ember az érzései folytán, a tapasztalatlansága folytán, amiben nem kellett volna, hogy belemenjen. Ezt a fiataloknak mondjuk. Egyébként tudom, hogy fiatalként én is hogy gondolkodtam, mikor a szüleim mondtak valamit, amikor az idősebbek mondtak, öreg, semmi modernség nincsen benne, el van maradva. Én is így gondolkodtam a szüleimről. És egyetlen fiatal se kövezünk meg, ha most rólunk így gondolkodik, mert valahol mi is. De tényleg kell Istentől bölcsességet kérni, és ez a fiú meg sem kérdezte az atyát. Tehát végül is a lényeg az, hogy Isten miért engedte bele őt ebbe a helyzetbe, az atya miért engedte bele őt ebbe a helyzetben, mert tudta az atya, hogy hiába beszélek ennek a gyereknek, mondhatok neki, amit csak akarok, akár a falnak beszélnék. Aranyos volt az egyik kis unokánk, feleségem őt dorgálta, mondta neki, hogy ezt nem így kellett volna, azt nem úgy kellett volna, a gyerek csak írt rajzot, és megkérdezi, mama, nekem beszélsz? Tehát valahogy így viselkedtünk mi is, és mi is ilyenek voltunk. És tudta az atya, hogy mese nincs, el kell engedni, meg kell, hogy tapasztalja a saját bőrén az, hogy be kell, hogy lássa, hogy itt tényleg éretlen. És valóban az atya neki tartogatott mindent. Az atyának biztos, hogy egy csodálatos, egy jó terve volt a gyermekei számára. És ilyen a mi mennyei atyánk is. A mi mennyei atyánk is egy nagyon-nagyon csodálatos, nagyon-nagyon jó dolgot tervezett el a számunkra. De ahhoz, hogy az örökségünket birtokba tudjuk venni, ahhoz át kell menni folyamatokon. Hiába van ugye villanykapcsoló egy terembe, hogyha a gyerek még picike, és nem érje el a kapcsolót. Akkor mi történik? Hát a sötét be fog totyorogni, mert nem tudja fölkapcsolni a villany. Mert nem éri el, mert még nem nőtt föl odáig. És ezzel a fiúval is ugyanez volt a helyzet. És itt eljött egy pont, ahova el kell jutni mindannyiunknak, hogy magába szállt, magába nézett. Általában, amikor az ember kudarcot vall, bármilyen, bárhol az élete területén, akkor nagyon-nagyon hajlamos másokra mutogatni. Nagyon hajlamos a körülményekre mutogatni, a szüleire, a rossz gyerekkorára, a mit tudom én, mire hivatkoznak emberek. Lehet ezt tenni, de ennek az égvilágon semmi értelme nincs. Lehet panaszkodni a múltadra, lehet panaszkodni a jelenedre, lehet panaszkodni, lehet ezt csinálni. De a panaszkodás még soha senkit nem vitt előre. Hanem egyszerűen föl kell vállalni a felelősséget, és azt kell mondani, igen, hát elrontottam. Na, akkor most ebből a helyzetből mit csináljunk? Magába szállt, és elkezdett gondolkodni. Hát nem is olyan rossz volt ott az atyánál. Nem volt az olyan nagyon rossz az atyánál, hiszen ott megvolt mindenem, megvolt minden ellátásom, megbecsültek engem, szerettek engem. Minden ott volt az atyánál, minden lehetőség megvolt a számomra. Egyáltalán mi a csodáért csináltam ezt, nem tudom, mit gondolhatott magába ez a fiú, azt tudjuk, ami ide le van írva. És elgondolkodott, hogy az atyámnál még a béresek is, a szolgák is sokkal jobban élnek, mint ahova én juttattam saját magam. Végre eljutott odáig, és ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy tégy engem olyanná. Te tégy engem olyanná. Te tégy engem olyanná. Amikor mi akarjuk magunkat valamivé tenni, akkor ez nem fog összejönni. Ez nem fog összejönni. Isten tervezett meg mindannyiunkat. És Isten nem fénymásolóval tervezett minket. Neked nem kell olyannak lenni, mint a másik. Isten téged egy egyedinek teremtett. Még egy olyan ember a világon nincs, mint te. És téged gyönyörűre teremtett, és csodálatosra teremtett, és az atya gyönyörködik benned. Ezt tudjad. Te nem az vagy, akinek a kollégáid, vagy a barátaid, vagy az ismerőseid mondanak. És egyszerűen rendbe kell, hogy legyen az ember identitása. Tudni kell, hogy mikor újjászülettünk, akkor az atya minket visszafogadott. ugyanúgy, ahogy ezt a tékozló fiút. Tehát amikor eljutott odáig, hogy magába szállt, ezt egyébként ugye megtérésnek hívják a görögbe metanoia, és ez nem összekeverendő azzal, mikor valaki újjászületik. Az újjászületés meg a megtérés az két különböző dolog, és ezek a fogalmak látom, hogy nagyon-nagyon gyakran keverednek a keresztényeknél. Egy pogány embernek új teremtéssé kell válni, Krisztusivá kell válni, újjá kell születni, mert az ember természete az egy sátáni, ördögi bukott addig, amíg Isten újjá nem teremt bennünket. Annyira romlott az ember szelleme, a belsője, hogy azt Isten nem javítgatja, meg nem fótozgatja, meg nem drótozgatja, hanem egyszerűen újjá teremti. Egy új teremtéssé válunk Krisztusban. És nyilván ehhez el kell jutni arra a felismerésre egy pogány embernek is, ezért kell hirdetni az evangéliumot, hogy ő egyedül nem tud megállni Isten előtt. És ugyanez a baj a vallással, majd amit látunk itt a nagyfiú esetében. Ugyanez a helyzet a vallással. A vallásos ember úgy gondolja, ahogy ez a nagyfiú gondolkodott. Na, nem szaladok annyira előre, hanem nézzük még tovább az atya szívét. Az atya pontosan tudta, hogy mi fog történni ezzel a fiúval, borítékolt előre az eseményeket, ahogy ezt ma mondanánk, és az atya már várta vissza. Az atya leste, az atya tudta. Az atya nem azért engedte el ezt a fiút, mert el akarta veszíteni. Az atya mindig is szerette ezt a fiút. Akkor is szerette, amikor nem volt hozzáférése ez a fiúhoz. Akkor is szerette, amikor nem tudott neki segíteni, mert nem hagyott segíteni. És nagyon sok olyan ember van a környezetedben is, neked is, nekem is, akinek szerettél volna segíteni, de egyszerűen nem tudsz neki segíteni, mert annyira távol volt az atyától a szíve, és fizikailag is annyira távol volt az atyához, bármennyire szerette. Bármennyire vérzett a szíve utána. Egyszerűen nem volt abban a helyzetben, hogy segítsen neki. Soha nem felejtek el egy embert, még a szolgálat elején, olyan 23 évvel ezelőtt, volt egy ember a városban, mindenki ismerte. És alkoholista volt. Alkoholista volt, teljesen eluralta az alkohol, és hát totálisan leitta magát mindig, és bekeveredett a gyülekezetbe is. Imádkoztunk érte, az urat is befogadta, de egyszerűen nem volt hajlandó változni. Nem volt hajlandó változni. Jött mindig a gyülekezetbe, azért jött bárcsak oda, hogy pénzt kérjen. Mit csinálsz a pénzzel? Legalább őszinte mondta, hogy eliszom. Úgy is tette. Tehát imádkoztunk mindig bölcse, adjunk neki, ne adjunk neki, de mindenki megsajnálta. És befogadták utána ezt az embert. A végén elkerült az apácákhoz, az apácák befogadták, egyszer csak láttuk, kiölt, hajléktalan volt egyébként, hajléktalanná vált, minden pénzét elhitta, és egyszer csak látjuk, kiöltözve, csinosan, hú, mondjuk, hát azért az imáink nem hullottak a földre, olyan csodálatos, és megjött, és mi történt vele rá néhány hónapra? Egyszerűen ő a mocsokba érezte jól magát. Megint elkezdett inni, megint visszakerült abba a körbe, visszakerült abba a baráti körbe, és egyik reggelre egy vodkás üveggel megfagyva, kihűlve találták meg a rendőrök. Ez egy nagyon szomorú történet. Egy hívőnek, egy kereszténynek nem kell, hogy így végezze. Isten ettől egy sokkal-sokkal jobb sorsot tervezett a számunkra. Ki ezért a hibás? Nem tudtunk neki segíteni, bármennyire szerettünk volna. És vannak ilyen emberek, lehet, hogy a környezetedben is vannak emberek, látod, hogy rossz irányba megy, látod, hogy rossz fele megy, látod, hogy nem ezt kellene tennie. Mindenki látja. Egy valaki nem. Ő saját maga is. És nem tudsz neki segíteni. És ez a legrosszabb, amikor visszautasítják a segítségedet. Amikor te szeretnél segíteni, szeretnél adni, és visszautasítanak. Volt már, hogy valakinek örömmel vittél egy ajándékot. Nagyon-nagyon öröm, és tudtad, hogy örülni fog neki, és mikor kevés, és visszautasítja, és nem fogadja el. Az úgy nagyon-nagyon rosszul esik, amikor visszautasítanak. Ugye? Gondolj bele, hogy amikor Isten fölkínálja nekünk a legnagyobbat, fölkínálja az üdvösséget, fölkínálja az örök életet, mennyi ember utasítja vissza? Nem téged utasítottak vissza, hanem őt utasították vissza. És ez egy nagyon, nagyon rossz dolog. Tehát menjünk vissza itt egy történethez, mert nem szeretnék nagyon elkalandozni, egy picit el lehet. Tehát magába szállt, az a lényeg, hogy magába szállt. Tehát eljutott oda, hogy magába szállt. És azt mondta, hogy nem vagyok magába, hogy nem vagyok méltó immár, hogy fiadnak neveztessem. Eljutott ide, hogy én most már tényleg elrontottam mindent, olyan mélypontra kerültem, de azért valahogy ez a kisebbik fiú mégiscsak ismerte az atyának a szívét. Hányan ilyenkor elfutnak Istentől, elrontanak dolgokat, elmennek, még távolabb kerülnek Istentől. Ez a fiúnak mégiscsak volt egy kis hite. Azt mondta, lesz, ami lesz, én visszamegyek az atyámhoz. Ha még egy béresének betesz, még az is jó lesz nekem. Mert az atyaházában mégiscsak ott a legjobb. És ugyanúgy kell hazatalálni minden embernek, minden elveszettnek az atyaházába. Mert az atya most is várja, lesi őket, hogy kitárhassa a karját, és magához ölelhesse az elveszett gyermekét. Ez egy csodálatos, egy megdöbbentő a történet. És az atyának a viselkedése, hogy az atya nem kárhoztatta ezt a fiút. Ez egy másik nagyon fontos pont ebben a történetben, hogy amikor az atya visszafogadta, mert előre megbocsátott neki. Az atya pontosan tudta, hogy mit fog tenni, mi fog történni. Azt is tudta, hogy elköltötte a rossz lányokra, bulizott, minden rossz dolgot megcsinált. És az atya nem vetette a szemére. Volt elég bűntudata annélkül is. Ez a fiú pontosan tudta, hogy mit tett. És amikor eljutott arra a pontra, hogy most már nem én akarom magam valakivé tenni, hanem atyám, te tegyél engem olyanná. Ez az a pont, amikor megadtuk magunkat, amikor megaláztuk magunkat, és azt mondtuk, hogy igen, atyám, te tudod. Te formálj engem olyanná, amilyenné te szeretnéd. Hadd legyek egy jó agyag a te kezedbe. Én nem tudom magam megformálni, de én vagyok az agyag, mert agyagból készítettünk mindannyian a testünk, és atyám, te tudsz engem megformálni, mert te vagy a fazekas. Te tudsz engem olyanná tenni, amire te szeretnéd, hogy legyek. Ne akarj olyan lenni, mint a másik. Ne akarj megfelelni a másiknak. Ne akarj megfelelni a másik elvárásának. Ha már annyira meg akarunk felelni valakinek, akkor egy valakinek kell megfelelnünk, ő neki. Nagyon tetszett az egyik szolgálótársam, mondta, mi egy egyszemélyes közönségnek játszunk. Dicsesség legyen az Úrnak. És nézzük tovább a történetet, nyilván erőt vett, tehát hol kezdődik minden, az agyunkban indul el minden. Tehát minden egy gondolattal kezdődik. És majd a Máténál fogjuk nézni, hogy igenis, hogy vigyázzunk a szívünkre, mert onnan indul el, onnan indul ki minden élet. És az ő rossz hozzáállása, az ő rossz szívének a rossz állapota vitte ebbe a helyzetbe. Lehet bárkit okolni, mikor valaki padlóra kerül. Lehet bárkit okolni, de nagyon megnézzük, akkor mindig valahol mi rontottunk el. És ha eljutunk arra a pontra, hogy igen, én rontottam el, én vagyok a hibás, na akkor most nézzük meg, hogy ebből mit tudunk csinálni. És akkor tudja az Úr kitárni a karját, és akkor jön az Úr, és akkor hozza a köpönyeget, akkor fogja hozni a gyűrűt az ujjadra, és akkor teszi a sarut a lábadra. Mert most már megérettél oda, most már alkalmas vagy arra, most már eljutottál arra a pontra, ahol lehet valamit kezdeni veled. Egy makacs emberrel, egy engedetlen emberrel. Isten nem tud mit kezdeni. És ő saját magát lopja ki Isten áldásaiból. Tehát végül is ugye, megtörtént az úgynevezett bűnmegvallás. Volt erről egyszer egy tanítás sorozatom, egy kicsit fölkavarta a vallásos érzelmeket, és kaptam egy-néhány megjegyzést a tanítás alá. De pontosan ez volt a tanításnak a lényege. Nem az a kérdés, hogy én most megtérek, és én elmondom, hogy én olyan alázatos vagyok, hogy már annyira alázatos vagyok, amennyire csak lehet. Cselekedetei meg sehol. Ez pont az ellenkezője. Ez az alázatoskodás. Ez a képmutatás. Nem ezt várja Isten. hanem amikor tényleg valaki őszintén beismeri, és tényleg őszintén, ugye tehát az 1 János 1.9 pont erről szól, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól, ha jól emlékszem, az ige így szól. Tehát mit kell? El kell, hogy ismerjük. Igen, és akkor oda kell menni, és az atya kitárt karral vál. Ezzel az emberrel lehet mit kezdeni. Ez az ember alkalmas arra, hogy igen, hogy Isten megformálja, ő egy engedelmes edénye Istennek, és Isten fogja tudni használni. Amíg erre a pontra nem jutunk el, ez mindannyian. Ezen nekünk igen kell dolgozni, nekünk kell igét hallgatni, és Isten igéje az az épülésünkre van. Ami Isten igéje tiszta, Isten igéje világos. Isten, amit mond az igéjébe, azt nem ellenünk mondja, hanem értünk teszi. Jézus, amit tett, értünk teszi. Ez a fiú el tudta fogadni Isten kegyelmét. Ebből is látjuk azt, hogy egy bűnös emberrel aránylag könnyű az ember dolga. Mert amikor meghallja az evangéliumot, amikor meghallja és megtudja, hogy Isten mit tett meg ő érte, hogy Istennek fontos vagy, hogy Istennek fontos a te életed, hogy valakinek te fontos vagy, hogy te valakinek kell lesz. Ugye hallottunk egy embert nemrég járt itt, aki drogos volt, aki már annyira mély ponton volt, hogy a saját életét el akarta dobni. És mikor hallotta az evangéliumot, hogy valakinek kell az ő élete, hogy valaki az ő életéért fizetett, Jézus, akkor azt mondja, kinek kell az én vacak életem? Hát nekem se kell. Van olyan őrült, akinek kell? Igen, az atyának kell, az atyának fontos a te életed. Nagyon fontos. Amikor ezt az emberek megértik, akkor Isten megszólítja őket ott belül, ott a bensőjükben. És tudja azt, hogy nem fog tudni megállni egyedül Isten előtt, hogy szüksége van a megváltóra, hogy szüksége van a Krisztusra. A Szent Szellem kijelenti ott a szívével belül, hogy igen, ez az igazság. Mert a Szent Szellem vezet el bennünket minden igazságra. Ezért fontosak a kenetteljes üzenetek, hogy Isten meg tudja érinteni az elveszettek szívét. És én azt tapasztaltam az elmúlt pár tíz év alatt, hogy a legkönnyebben a bűnös, az ateista tudja elfogadni az Urat. Mi van a vallásos elmével? És ez a nagyobbik fiú, innen folytatnám talán egy kicsit a történetet, a múltkor már erre nem volt idő. Tehát, ha valaki eltévesztett valamit, vagy rossz döntést hozott, akkor föl kell tényleg vállalni a felelősséget. Na most nézzük meg a nagyobb örökös viselkedését, és nézzük meg a Lukács 15-25-öt. A nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és amikor hazajövén közelgett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondani, ki a te öcséd megjött, ő jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Tehát megkérdezte, ugye a szolgákat kérdezte meg, a múltkor is említettem ezt, lehet, hogy a szolgákkal jobb kapcsolatban volt, mint talán a saját édesapjával. Nem tudjuk a történetet, de ha megnézzük a 15-28-at, hogy mi történt erre, amikor meghallotta a jó hírt, amikor meghallotta, hogy megjött az öccse, amikor meghallotta, hogy az öccse elveszett, az öccse egészségben jött vissza. Ugye, múltkor megnéztük, hogy épp gondolkodása lett, kijózanodott, és egészségben nyerte vissza az atya, hogy az atya ennek megörült. Akkor mit csinált a nagyobbik fiú? Itt láthatjuk a nagyobbik fiúnak a szívét. Erre ő megharagúvék. És nem akarja bemenni az ő atya, annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ugyan ez a helyzet. Ő nem tudta elfogadni a kegyelmet. És amikor vallásos emberek fele szolgálunk, akik úgy gondolják, hogy a saját cselekedeteikből, a saját jóságukból, a tradíciójukból meg tudnak állni Isten előtt, akkor nehezen tudják elfogadni a kegyelmet. Nézd meg, ugye Jézus mikor elhívta Mátét, ezt a Máté evangéliumában olvassuk, amikor elhívta a tanítványait, és Máténak is mondta, egy bűnös ember volt, Máté egy vámos volt, és azt mondta, hogy gyere, hagyd ott a vámszedő székedet. ennyit mondott neki Jézus. Máté fölállt és követte őt. És meghívta Jézust az ő házába. Nézzétek meg a farizeusok viselkedését, nézzétek meg az öreg fiú viselkedését, a nagyobbik gyermek. Ugye Isten elhívta Izraelt, kiválasztotta Jákobot, hogy ő fogja, tehát Ábrahám, Izsák, Jákobot, hogy ő fogja örökölni az ígéreteket. És az ő vonalán fog eljönni a megváltó, hiszen hogy az Ábrahámban lesznek örökösök, majd a pogányok is. Tehát ez Isten ígérete volt. Tudjuk, hogy közben adta Isten a törvényt, és megbízta Izraelt azzal, hogy képviselje Istent a világ előtt. Tehát ők már sok-sok évvel ezelőtt, a törvénytől kezdődően, ők Isten szolgáinak lettek kiválasztva. És nézzétek meg, hogy a vallásos elme, Isten szolgálták, hol megtartották a törvényt, hol nem tartották meg, de leginkább megtartották volna, de nem tudták. Lényeg az, hogy áldozatok révén így is élvezhetnék Isten áldásait, hogyha megmaradtak a törvényben. Ha az áldozatok jól sikerültek Jom Kipur napján, akkor a nép áldott volt, és megvolt a lehetőségük, hogy az atyával közösségben legyenek, az atyának az áldásaiban járhassanak. De ez az ő cselekedeteikhez volt kötve. És az a nagyfiú, ez pontosan az ószövetségi törvényben gondolkodó embereket képviseli, a vallásban gondolkodókat, hiszen nem tudta elfogadni Isten kegyelmét. Mert ő magához, az ő gondolkodásához mérte azt a kisebbik fiút. Nézzük csak, mi volt a szívében. Máté 15-18-at hadd olvassam föl, hogy mennyire fontos a szívünknek az állapota. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Miért haragudott meg? Mert rossz volt a szíve állapota. Rossz volt, nem tudta elfogadni a kegyelmet. Egy vallásos gondolkodása volt, majd mindjárt látjuk a továbbiakban. Példabeszédek 4.23-at, mindannyian ismerjük talán ebben a körben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye a szívünk alatt a psziché értendő, a lélek értendő. Hát ezért nagyon fontos, hogy tápláljuk az elménket jó eledellel, hogy Isten igéjével táplálkozzunk, hogy a gondolkodásunkat összhangba tudjuk hozni Isten igéjével. Az ige és a Szent Szellem megegyezik. Amikor mi újjászülettünk, Isten szelleme került belénk, és két helyről kapjuk az információt. Jön az adás mindenhonnan. Jön a szellemünkből, jön Istentől az adás, és jön a világtól is. Attól függ, hogy melyiket hallod meg, melyik hangosabb, melyik lesz úrrá az elméden, annak az irányába fogsz cselekedni. Ezért fontos eltölteni időt Istennel. Ezért néha el kell csendesedni, el kell csendesíteni az elménket, le kell nyugodni, Istennel időt kell töltenünk, hogy igenis, hogy meghalljuk Isten hangját, meghalljuk Isten vezetését, elmélkedjünk Isten igéjén. Ne csak elolvassuk, ne csak végigolvassuk a Bibliát, mint a valamelyik regényt, hanem gondolkodjunk Isten igéjén, mert Isten igéje képes szólni hozzánk, és képes felépíteni bennünket. Na, menjünk csak tovább, és a 29-es verset nézzük, Lukás 15-29. Ő pedig felelvén mondta az atyának, íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, és hogy az én barátaimmal vigadjak. Nézd meg ezt a gondolkodást, ez a tipikus vallásos gondolkodás. Így gondolkodnak a vallásos emberek, hogy én mióta, ez az egyik lényege. Én mióta? Én mit tettem? Én mióta szolgálok neked? Én a te parancsaidat megtartottam. Miről szól? Én. Hogy én milyen jó vagyok, én egyedül méltó vagyok, én méltó vagyok arra a helyre, én méltó vagyok arra, hogy én legyek az igazi fiad, ő nem az igazi fiad, mert ő eltékozolta, ő nem érdemli meg. Miről beszélt ez a nagyobb fiú? Hogy én sokkal külön vagyok, én sokkal jobb vagyok. Ha megnézed a szíve állapotát a megtért fiúnak, és ennek a vallásos fiúnak, akkor láthatod a különbséget. Hogy ezzel az emberrel az atya nem sok mindent tud kezdeni. És nem az a probléma, hanem az ő szíve keménysége miatt nem tudja élvezni, és nem tudja birtokolni azokat az áldásokat, ami egyébként is a rendelkezésén áll. A történet elején azt olvassuk, hogy az atya ketté osztotta a vagyont. A kisfiú az eltégozolta, igaz, de a nagyfiúnak ott volt. Ott volt a, ugye mit hányt a szemére az apjának? Hogy még egy kecske gödőjét, egy kecske fiat sem vágtál le nekem, hogy a barátaimmal vigadjak. Hát miért kellene téged még ebbe is kiszolgálni? Azt mondta neki az atya, hát a tiéd volt. Te fiam, hát a tiéd volt. Te akkor vágtál volna egy kecske gödőjét, és akkor bulizhattál volna a haverjaiddal, amikor akarsz. Mert a tiéd. Érezd jól magad. És ezt teszi a vallás. Ezt teszi az emberekkel. Megnyomorítja a szellemét, megnyomorítja a lelkét. Ez a vallásos gondolkodás. És nem tudja élvezni Isten áldásait. Állandóan van benne egy megfelelési kényszer. A Bibliát, Isten beszédét úgy tartja, mint egy törvénykönyvet, amelyik kimondja felette a verdiktet. Nem mer elmosolyodni, nem mer mondjuk a barátaival összejönni, vigadni, mert azt hiszi, hogy akkor, mit tudom én, Istennek a szentségét most ő akkor megsértette ezzel. Ez a vallás. Tehát az atya nem azért szeret bennünket, és ezt a nagyfiút se azért szerette, amit tett, hanem ő önmagáért szerette. Az üdvösség nem cselekedetekből van, hanem kegyelemből tartottatok meg hitáltal. Ez a kisebbik fiú elvette Isten kegyelmét hitáltal, igaz? Hitáltal. A vallás ezt nem tudja elfogadni. A vallás az folyamatosan a te teljesítésedre, hogy te mit tettél. És ha megtettél ennyit, az nem elég jó. Az még Isten többet akar tőled. Hallottam, beszélgettél már ilyen emberekkel, akkor tudod, miről beszélek. Hát elolvastam egy oltat a Bibliából. Nagyon jó. De az nem elég. Mert legalább kettőt kellene. Imádkoztam 15 percet. Nem, az nem elég. Naponta minimum 2 órát. De az a minimum. Aztán lehet többet, mert ha nem ezt teszed, akkor Isten nem szeret. Akkor nem felelsz meg Istennek. És ezt teszik. Isten nem biorobotoknak gyártott bennünket. Hanem azt akarja Isten, hogy miközben járunk az ő útján, miközben formál bennünket, hát közben élvezzük az életünket, nem? Közben élvezzük az ő áldásait, örömben legyünk. Ez. A vallás nem ezt teszi, hanem egyetlen dolog miatt szeret most bennünket az atya. Egyetlen dolog miatt, hogy elfogadtad az ő fiát. Ez az egyetlen dolog, ami miatt szeret. És mindenki indul, ahonnan van. Mindenki megy ezen az úton. Van, aki még teljesen a legelején jár, van, aki egy kicsit előrébb jár, de hadd mondja meg, hogy egyik se érkezett meg még. Se te, se én. Úton vagyunk, majd amikor hazamegyünk, amikor az úr azt mondja, hogy na, a fajront itt a vége, most gyertek gyerekek haza, mert véget ért ez az időkorszak, akkor majd megyünk haza. Ott majd te is tökéletes leszel, meg én is. Úgyhogy addig viszont lesz problémánk a gondolkodásunkkal, lesz problémánk a hústestünkkel, és mindannyiunknak lesz hova növekedni. De ha őt hallgatjuk, akkor Isten tud bennünket formálni. No, a 15:30. Amikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Ja, mit mondott ez a fiú? Hát a hízottulok az engem illetett volna, nem azt a te megtért fiadat, igaz? Tehát a vallás az mindig ezt mondja. Én megérdemlem, de az a másik nem érdemli meg. Erről szólt a történet. Én jobb vagyok, ez engem illet. Én megdolgoztam érte. Én méltó vagyok rá. De az a kisebbik fiú, az nem méltó rá. És ez van a kegyelem kérdésével. Ez a fiú hajlandó volt elfogadni Isten kegyelmét. Tudta, hogy nem érdemli meg, tehát idáig eljutott. Ez egy óriási lépés az életünkben. És igazából a legmegtértebb bűnösök tudják a legjobban szeretni Istent. Akik a legmélyebbről jöttek. Ugye az a megtért nő, ugye a zsidókról beszélünk, megtérésről beszélünk. Az a parázna nő, aki ráborította Jézusra az egész vagyonát, aki a könnyeivel mosta a lábát, és a hajával törölgette Jézus lábát. Mit mondott neki a farizneus? Hát ez proféta lenne, tudná kicsoda ez a nő. Jézus tudta, ki ez a nő. És egy történetet mondott el megint Jézus. Hogy egy embernek van két szolgája. Ugye az egyik az nagyon sokkal volt adósa, a másik az csak kevesebbel. És mind a kettőnek elengedte az adósságát. És melyik szereti őt jobban? Az, akinek sok bocsájtatott meg, igaz? Akinek sok bocsájtatott meg. Mindannyiunknak sok bocsájtatott meg. És hát ami kívül van, az van belül. Hú, de fogy az időm. Egy valamit szeretnék, egy kicsit szeretnék visszalapozni a Bibliába. Nem tudom, leadtam ezt a részt, de lehet, hogy nem. Itt menet közben hozta elő a Szent Szellem, hiszem. Mária és Mártának a történetét. Ismerje mindenki. Ez megint egy nagyon-nagyon csodálatos és egy nagyon-nagyon tanulságos történet. Felolvasom a Bibliába, a 10. rész végén van, a 38-as verstől kezdődik ez a történet. Lukács 10.38. Lőn pedig, mikor úton mentek, hogy ő bement egy faluba, és Márta nevű asszony pedig befogadta őt a házában. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki Jézus lábainál ülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, és hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondanék ki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle. Ez egy tipikus történet megint. Egy csodálatos történet. Ugye Jézus bement ez a családhoz, Lázár is az ő testvérük volt, aki ugye később föltámasztott, meghalt és föltámasztott. Jézus szerette őket. Jézus bement ebbe a házba, és ugye két testvér volt. Az egyik az foglalatos volt, mindenféle tevékenységet csinált, és végzett. Hát vendég van a háznál, egy nagyon-nagyon neves vendég volt, nagyon szeretett vendég volt, és tevékenykedett. Végezte a szolgálatot Jézusnak. Szolgált, szolgált és szolgált, és tevékenykedett és szolgált. A végén már odáig ment, hogy kioktatta Jézust, hogy Jézus, figyelj ide, te föltartod az én hugomat, mit gondolsz te, ő ott ül, én meg itt viszem a szolgálatnak a terhét. És Jézus nagyon érdekes dolgot mondott, és ez egy nagyon-nagyon nagy csapda megint mindannyiunk számára. Nyilván mindannyian Isten szolgáljuk, mindannyian szolgálni szeretnénk Jézusnak, és mindannyian őt szolgáljuk, és tiszta szívből szolgáljuk. És ugye megteszi mindenki, kiki a maga részét, hiszen amikor újjászületünk, akkor Isten szerelme szorongat bennünket. Ez mindannyiunknál így van, valahogy legbelül, még akkor is, ha sokan ezt el akarják folytani, de ez akkor is így van belül. Tehát mi volt a baj ezzel a Mártával? Ez folyamatosan foglalatos volt. Foglalatos volt. Mire mutat ez? Amikor eltévesztjük a lényeget. Amikor már maga a tevékenység válik az Istenünké. Amikor már a szolgálat, akár a dicsőítés, akár a prédikálás, amikor az imádkozás, vagy a bármi, amikor a tevékenység fölülírja azt, hogy valójában kiért tesszük mindezt. Ez egy tipikus példája. Szolgáljuk, mint egy csináljuk, és a tevékenység válik az Istenünké. Ez egy tragédia. Ez egy tragédia, és el lehet jutni ide. El lehet jutni ide. Ez a Márta nem volt egy rossz szándékú ember, igaz? De eltévesztette, totálisan eltévesztette a lényeget. Mert az ő húga, ő olyat tett, Mária, ami... ez nagyon tetszik ez a mondat itt, szükséges dolog. Amit Mária tett, az egy szükséges dolog. Az nem azt jelenti, hogy nem kell elvégezni a házi munkát, hogy nem kell elvégezni bizonyos dolgokat. De a szükséges dolog, annak kell lenni az első helyen. Amikor valaki leveszi Jézus arcáról, Jézus beszédéről a szemét, amikor valaki elmegy Jézus lábaitól, és a tevékenység elveszi a figyelmét, és maga a tevékenység válik az Istenévé, munkamániásnak hívják ezt ugye egyébként, ugye? Tehát munkamániásnak. Akkor ott nagyon eltévesztettük a célt. És ez benne van, megvan ennek a veszélye. És úgy gondolta, hogy mégiscsak méltatlan dolog, hogy ő szolgál, ő végzi a munkáját, az meg ott ül, Jézust is kioktatta. Te Jézus, ennek a hugomnak nem ott van a helye, hanem jöjjön ide, aztán majd én majd megmondom, hogy hol a helye. Ismerős ez a történet? Elmondták már neked, hogy neked mit kéne csinálni? Neked hol van a helyed? Megmondta a nagyobbik testvér. Nem jól csinálod. De kinek hol a helye, azt Jézus jobban tudja, nem? Ugyanez a helyzet Mária és Márta esetében is. Szükséges dolog. Megdicsérte azért Mártát, hogy sokra igyekszik. De a lényeget eltévesztette. És látjuk, amikor Lázár sírjánál is, amikor Jézus ment, akkor Máriával volt egy olyan bensőséges kapcsolat, ami nem volt a másik testvérével. És Jézus föltámasztotta Lázárt, föltámasztotta az ő testvérét. Csodálatos dolgok ezek. Van még egy történet, nem is tudom, hol kezdjem. Zsidókhoz írt levélnél fogom kezdeni, ami szintén párhuzamos talán a tékozló fiú történetével, Jákob története. Ószövetségi történet, kapcsolódik ide, nem tudom most már az idő hiány végig talán olyan úgy kifejteni, ahogy szeretném, de olvassuk először a zsidókhoz írt levelet. A 12-15-öt. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzön. Tehát ügyeljünk arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon. Nagyon könnyű elhajolni Isten kegyelmétől. Nagyon könnyen válunk törvénykezővé. Az Isten szer mi a kegyelem? Tehát azt tudni kell, hogy Isten feltétel nélküli szeretete. Hát egy olyan szeretet, ami nem vár el, nem követel viszonzást. Isten azokat az embereket is szereti, akik abszolút nem viszonyozzák ezt. Amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghal, írja a római levél. Tehát Isten szereti a bűnöst is. Esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert Isten nem személyválogató. És Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon. Miért keserednek meg emberek? Mert méltatlannak érzik magukat, elesettnek érzik magukat, legyőzöttnek érzik magukat. Miért? Mert elhajoltak Isten kegyelmétől, Isten szeretetétől. És vissza kell, hogy térjünk oda. És hogyha a keserűség felnövekedik, akkor zavar tud okozni. Amikor elkezded sajnálni magadat. Amikor méltatlannak érzed magad, úgymond, hogy Isten szeret téged. Ez a fiú valóban méltatlannak érezte magát, ez a tékozló fiú. Tudta, hogy jog szerint bár fiú, de igazából nem az ő érdeme az, hogy őt az atya visszafogadja. Ugyan erre a helyre kell eljutni mindannyiunknak, hogy a keserűség gyökere fölnövekedve zavart ne okozon, és sokakat meg ne fertőzön. Ez a nagyobbik fiú, ez a vallásos fiú meg volt keseredve. Rossz állapotban volt a szíve. És amikor valaki megkeseredik, akkor mi fog történni? Akkor a méreg poharát kiönti másokra is. És ez a nagyon nagy veszély. A méreg nyilait. És hogyha a kigyó méreg belekerül valakibe, az óriási pusztítást tud okozni. Lásd a pusztába, mikor megcsipkedték a kígyók Izrael népét. Megvan erre a megoldás. Azt kell tenni, amit Mária tett. Jézusra kell figyelni, a keresztre kell tekinteni. Hogy menekedtek meg a pusztába? Az, hogy föl kellett nézni az érckígyóra. És akkor megmenekedtek. És ezért írja a János 3-ban az írás, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetni. És utána jön, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen benne, hogy el ne vesszen, hogy örök élete legyen. Jézusra kell figyelnünk. Ezért tud az, hogy a keserűség egyszerűen felnő az emberbe, ez elkezd burjánzani, és nem csak saját magadat fertőzöd meg akkor, hanem másokat is. Amikor valaki rádönti a panaszát, rádönti a keserűségét, a világ ezt úgy mondja, hogy szemetes ládának használ, ugye, tehát ha hallottátok ezt, ez egy kicsit furcsa kifejezés, de a világ tényleg ezt mondja, amikor rád önti, és panaszkodik, és méltatlankodik, és sajnáltatja magát. Ez olyan zavarokat, olyan károkat tud okozni, nem csak saját magának, hanem másoknak is. Panaszkodással még senki nem jött ki a kátyúból, igaz? Ez nem segít rajtunk. A panaszkodás az nem old meg semmit. A lázadás megint csak nem old meg semmit. Nem ez a megoldás, hanem magunkba szállunk. Megtérünk, és atyám, te tégy engem olyanná. És nézzétek meg, ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta az első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megtérés útját, noha könnyhullatással kereste azt. Egy érdekes dolgot kiírtam, talán ki is tudjuk vetíteni. Talán Niki ki tudja vetíteni. Megnéztem azt a szót, hogy parázna, hogy mit jelent ez. Tehát aki a testét pénzért cserébe rendszeresen áruba bocsátja, eladja magát. Kettes. Szégyenletes állapotba jutott személy, aki elveit, meggyőződését, tudását anyagi előnyökért, vagy önző érdekből áruba bocsátja. Ez a paráznaság. És a római levélben ugye írva van, hogy ezt föl is olvastuk, hogy, vagy még nem olvastuk föl, nem olvastuk föl, az a Róma 9.14. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig megvetettem. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten mit szeretett ezen a Jákobon? Hát most nem megyünk végig a történeten, mert az egy másik üzenet lenne Jákob története. Tehát ha nézzük a családfát, Ábrahám, Izsák, Jákob. Hogy Jákob szintén honnan indult? Az anyja Rebeka, aki Izsák felesége volt, Ábrahám szolgája, elment a Lábán házához, és vett feleséget a fiának, Izsáknak. Hát akkor elment, elvitte a pénzt, elvitte a tevéket, hozta az asszonyt, hozta az ajándékokat, úgyhogy így lett felesége Rebeka Izsáknak. És hát olyan Ábrahám 40 éves volt Izsák, és hát Rebeka meddő volt, nem lehet egy gyermeke. És imádkoztak, és végül is teherbe esett, és nem hogy csak egy lett, hanem kettő is. És ezek vetekedtek az ő méhébe. Az egyik Ézsau volt, a másik pedig Jákob. És akkor megkérdezte Rebeka, hogy mi ez a harcod belül. Hát sem mondta, hogy két nemzetség van a te bensődben. És adott egy ígéretet, hogy a kisebbik fogja szolgálni a nagyobbat. Ezt mondta az anyjának. Aztán közben nőttek a gyerekek, ugye Ézsau szőrös volt, Ézsau született meg talán egy másodperce előbb, mert úgy született, hogy fogta a bokáját Ézsaunak, és úgy jöttek ketten a világra. Hát ott nagy tusakodásban így sikerült a harc, ő jött elő. Tehát ő volt a nagyobbik fiú. És ezt tudni kell, hogy az Ószövetségben a nagyobbik fiú az örökös. Az örökli az atya után az áldásokat. Aztán megoszlott a két szülő is. A Rebeka az jobban szerette Jákobot, mert az ilyen szelíd lelkű sátorozó volt. Izsák pedig jobban szerette Ézsaut, mert ő pedig vadász volt, kiment vadászni, a szája íze szerint készítette el az ételeket, és ő meg Ézsaut szerette. Látjátok, amikor nem egyformán kezelik a helyzetet. És Izsák már megöregedett, és tudta, hogy eljött az ideje, és el fog távozni, és mondta a nagyobbik fiának, hogy a szám íze szerint készíts nekem el vadat, és úgy készítsd el, hogy meg tudjalak téged áldani. Ez nagyon fontos, mert az áldás az atyáról a fiúra száll. Az áldásnak van egy jó tulajdonsága. Az áldás az öröklődik. És az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, tehát mi is áldást örököltünk a Krisztus Jézusban. És a lényeg az, hogy látjuk azt, hogy amikor valaki Isten ígéreteit hústestből akarja előhozni, ugyanaz, mint Mózes esetében, Attila prédikált egyik vasárnap erről. Amikor hústestből Isten megígér valamit, és az emberek azt hústestből akarják előhozni. Ugyanezt tette Rebeka is. Isten megígérte, Istennek megvolt a terve, Istennek megvolt a célja, Isten ismerte mindegyiknek a bensejét. De mit csinált? Ugyanaz, mint Ábrahám esetében, amikor Sára segíteni próbált Istennek. Ebből lett az Izmail. Itt ugyanezt történt. Hát akkor segítsünk Istennek egy kis csalással, majd azt csináljuk, hogy igaz, Ézsau elment vadászni, de hoz nekem te egy kecskét, majd én elkészítem apád szájára szerint, és azt akarom, hogy téged áldjon meg, mert te vagy a kedvencem. Én téged szeretlek jobban, Ézsau, nem számít, hogy első csalással vegyük el, de hát mondta Jákob, de hát fölismer, mert ő szőrös, én nem vagyok szőrös, nem baj, azt is megoldjuk, nem számít, elkészítjük, hústestből megcsináljuk, nem gond. És meg is tették. És Izsák Jákobot áldotta meg. És Jákob örökölte az áldásokat. Jákob azért trükkös fickó volt előtte, mert előtte azt mondta neki, hogy add el nekem az első szülöttségi jogodat. Éhes volt, hazajött a vadászatból, fáradt volt, az is munkamániás volt, állandóan dolgozott, és egy fáradt ember az nem mindig gondolkodik racionálisan. Mondta, hát minek nekem az áldás, jó, hát az a tálentse most jó lenne, a pillanatnyi helyzet. Jó, oké, rendben van, esküdj meg, hogy eladod az első szülöttséget. Eladta, egy tálentséért. Aztán utána pedig elvette tőle, erőszakkal. Hát ezért komoly árat kellett fizetni Jákobnak. Nagyon-nagyon komoly árat kellett fizetni Jákobnak. El kellett menekülni, mert meg akarta ölni a bátyja. Megáldotta. Utána sírva kereste az áldást. De Jákobnak el kellett menekülni. A csalásért meg kellett fizetni az árat. Jákobnak is át kellett menni egy óriási változáson, hogy nem lehet csalással elvenni Istennek a dolgait. Nem lehet csalással elvenni Isten áldásait. Isten megáldotta őt. Aztán Lábán is még trükkösebb frickó volt, mint Jákob. Ja, tehát akkor az nem az áldás, megtetszett neki a Ráhel, a kisebbik lány, feleségül akarta venni. Mondta Lábán, jó, oké, akkor 7 év munka kisebbik lányért. Ledolgozta a 7 évet, utána mondta, jó, rendben, reggel, mikor fölébredt, nem Ráhel volt az ágyában, hanem Lea. Átverték. Az a nagyobbik lány volt. Ja, kell a kisebbik is, akkor még 7 évet dolgozzál. Hát ez nem az áldások útja, ugye? Hát Izsák az nagyon egyszerűen megoldotta, elküldte a szolgát, elküldte az aranyat, meg a tevéket, azt hozták az asszonyt. Tehát ez rendben volt, de ez nem az áldások útja. Nagyon keményen meg kellett küzdeni, tehát Jákobnak is át kellett menni egy jellemformálódáson. Egy kicsit karakteresebbé vált, még Isten visszahozta. Nem akarom felolvasni a történetet, elment az idő, így is túlbeszéltem a megszabott időt, de a lényeg az, hogy Jákobnak is el kellett jutni odáig, hogy meg kellett, hogy adja magát Isten előtt. Ugye viaskodott Istennel. Találkozott, amikor már jött visszafele, Isten megáldotta, megszökött, úgy kellett megszökni Lábántól, a nagybátyjától. De Isten megáldotta őt. Áldotta jött el, volt feleség, voltak gyerekek. Mert Isten megígérte neki, hogy visszaviszi arra a földre, ennek ellenére, ahonnan elhozta őt. Ugye akkor Jákob megígérte, még mielőtt elment, ha engem erre a földre visszahozol, minden keresményemből, minden vagyonomból a 10%-át neked adom. Itt olvassuk azt a részt. Isten beváltotta az ígéretét, de Jákob még mindig nyakas volt. És Isten emlékeztette az ígéretére, hogy igenis Isten megáldotta őt. És akkor azon az éjszakán viaskodott egy emberrel, aki angyal is volt, aki Isten is volt. Kire illik ez a leírás? Küldött is volt, ember is volt, Isten is volt. Jézusra, igen, Jézusra. És kificamította a farcsontját. Tusakodott egész éjjel. Ugye zsidók azóta nem eszik a csípő csontját, azt hiszem, az állatoknak. Tehát azóta ezt... Tehát Jákob végül is feladta a harcot, egy kicsit bicegett, igaz, de utána már csak egy dolgot tudott mondani. Te idegen, áldjál meg engem. Végül is megadta magát. És utána ő is elnyerte Ézsautól a kegyelmet, testvére megbocsátott neki, és gyakorlatilag innen indul a történet. Tehát ezen is érdemes lesz majd egyszer talán végigmenni részletesebben, nagyon tanulságos a történet. Tehát az, hogy az áldásoknak a birtokát, tényleg áldások birtokában vagyunk, mert áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztus Jézusban. Mi áldottak vagyunk, nem leszünk, vagyunk. De az áldásokban meg kell tanulni járni. És ahhoz bizony néha pályát kell módosítani. Néha, amikor lecsúsztunk az árok egyik, akkor vissza kell jönni. És ez nagyon, nagyon, nagyon fontos, mert van a vetés és az aratás törvénye. Az nem szűnik meg, amíg világ. Ki mit vet az ember, azt aratánja is. És Jákobnak ugyanúgy le kellett aratni a vetését, és ugyanúgy megvolt a rossz vetésnek a gyümölcse, ahogy megvan a mi jó vetésünk és a rossz vetésünknek is a gyümölcse. Hát, mára ennyit szerettem volna mondani. Mindenki, akinek van füle, hallja, elmélkedjetek az igén, gondolkodjunk el rajta, és növekedjünk Isten kegyelmében. Ne hajoljunk el, dicsőség legyen Istennek, ne hajoljunk el Isten kegyelmétől, mert ő nagyon szeret bennünket. Dicsérjük az Urat, fogunk imádkozni, értetek, de mielőtt ezt megtennénk, jöttek ma, akik először jöttek. És nagyon fontos az, hogy újjászülessenek, ha még Jézust nem fogadták be a szívükbe, akkor ezt meg kell tenni. Mert az Atya karja most is ki van tárva, várja az elveszett gyermekeit, várja a tékozló fiait haza, és az Atyához nem lehet máshogyan menni, mint Jézus Krisztuson keresztül. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nincs más út az Atyához, hanem ha én általam. Tehát Jézus által van az út. Nem a vallás viszoda, nem a cselekedeted, nem a jóságunk, hanem Isten szeretete és Isten kegyelme. És semmi más nem kér tőlünk az Atya, csak hogy fogadjuk el a fiának azt az áldozatát, azt a véráldozatát, amit minden emberért föláldozott, akit minden emberért föláldozott. A legdrágábbat adta oda. Azért, hogy mi élhessünk, hogy nekünk is életünk lehessen, hogy örök életünk lehessen. A földi útnak itt vége lesz majd egyszer, de ez nem a vége. A javba még csak azután következik. Úgyhogy az Atya hazavár mindenkit, úgyhogy be kell fogadni az Urat. Ma ugye halottak napját ünneplik, vagy talán minden szenteket. Nagyon sokan talán ilyenkor ugye megemlékezünk a szeretteinkről, elhunyt ismerőseinkről, barátainkról. Ha kimész a temetőbe, akkor tudjad, hogy nincs ott senki. Ott elhasznált testek vannak, elhasznált ruhadarab van, aki lakott abban a testben, azok nincsenek ott, azok elmentek. És ha Krisztussal a szívükben mentek el, akkor az Úrnál vannak, ha meg nem, akkor várják az utolsó ítéletet. De aki Krisztusban van, nem olvastam tovább a zsidó levelet, ott a legvégén van, hogy járjunk, hogy Isten tökéletessé tett bennünket. A Krisztus által, az ő vére által. El kell fogadni ezt a kegyelmet, úgyhogy én egy imára hívlak benneteket, nem is ima, hanem egy megvallás. Ha még nem fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor tedd meg. Mert Jézus mindezt teljértette. A Biblia azt mondja, Római Levél 10. rész 9-es 10-es igeverse, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, megtartatol üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Halleluja! Mondjuk együtt a szívünkből. Hiszem, hogy Jézus Isten fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe. Legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott. Megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.